Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 240. énekünknek az első 5 versét énekelve kezdjük mai Isten tiszteletünket. 240. énekünk így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Szeretném mondani, hogy itt elől még van néhány hely, aki szeretne leülni, akkor ezeket el lehet foglalni. A mai vasárnapon Isten igéjét olvasom Pál apostolnak Timoteushoz írott második leveléből, a második résznek a 14-től a 19-ig tartó verseiből. Ezekből a versekből így szólít meg bennünket a mai vasárnapon Isten igéje. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédük, mint a rák fekély terjed, közülük való Himenéus és Filétus, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja. A kegyelemnek Istene tegye áldottá, ami számunkra az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, annyi minden történik körülöttünk ebben a világban. Olyan események, amelyekből sajnos azt kell látnunk, amelyek azt bizonyítják előttünk, hogy ebben a világban nagyon sokan nem te rád emelik a tekintetüket. Nagyon sokan önmagukra néznek, a maguk akaratára, a maguk gonosz és rossz indulataira. Olyan sokan vannak, Urunk, akik nem látnak téged ebben a teremtett mindenségben. Most ezen a mai vasárnapon azzal a hálaadással a szívünkben állunk meg előtted, hogy megengedted nekünk, hogy mi téged lássunk. Hogy mi a tekintetünket, a szemeinket, ahogy énekeltük, tereád vetjük. Hogy megragadunk téged a hitünkkel, és azt szeretnénk, hogyha a mi gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket te irányítanád. Különösképpen nagy ajándék ez a mi számunkra, Istenünk, mert így tudunk megállni előtted, és így tudunk reménykedni abban, hogyha eléd hozzuk a mi gondjainkat, bajainkat, terheinket, hogyha tőled várjuk a segítséget és az útmutatást, akkor nem csalódunk. Szeretnénk ma is hallani a te szavadat, Istenünk. Szeretnénk megkapni a te üzenetedből, az ígéből, azt, amire most kinek-kinek szüksége van. Így jöttünk ide hozzád, és kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg imádságunkat, könyörgésünket, hálaadásunkat, és lelked által ajándékozz meg bennünket a te mérhetetlen gazdagságodból. Kérünk, hogy áld meg a számunkra ezt a mai vasárnap délelőttöt, az ige hirdetésének, hallgatásának a szolgálatát, és lelked által légy a segítségünkre abban, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvő megtartói is lehessünk a te üzenetednek. Így kérünk, hogy hallgass meg minket, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Készüljünk Isten ma számunkra elkészített üzenetének a meghallgatására, a 154. dicséretünket énekelve. 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. A már felolvasott igerésznek szeretném felolvasni még egyszer három versét. Pál apostolnak Timoteushoz írott második levele második részéből a 15., 16. és 19. verseket, melyeknek alapján szeretném hirdetni Istennek üzenetét. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen, üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Eddig az ige, foglaljuk el helyünket. Timoteusnak a személyét nagyon jól ismerjük, hiszen bibliaolvasó kalauzunk szerint már a második hozzáíródott levelet olvassuk, és már sok mindent el is mondtunk ezeknek a heteknek a során Timoteusról, a családjáról, a munkásságáról. Ő volt Pál apostolnak, nyugodtan mondhatjuk, hogy a leghűségesebb munkatársa, aki mindig minden körülmények között és mindvégig kitartott Pál apostol mellett. Maga Pál is nagyon sokra tartotta Timoteus személyét, a munkásságát, és legfőképpen Timoteusnak a hitét. Éppen ezért választotta őt, nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy az örökösének, a szellemi örökösének, annak a személynek, akire nyugodtan rábízhatta az általa megkezdett munkának a folytatását. Talán éppen ezért is íródtak ezek a levelek Timoteusnak. Az idős apostol így akarta tovább adni az ifjú Timoteusnak mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket ő maga a munkássága során, és nem egyszer keserves körülmények között szerzett meg. Így akarta továbbadni neki a tapasztalatait, részben a gyülekezeti munkásságra vonatkozóan, részben pedig a saját hitére vonatkozóan, a saját lelki életére vonatkozóan. Ebben a levél részben, amelyet most felolvastam, ebben a levél részben néhány figyelmeztetést és útmutatást fogalmaz meg az apostol. Olyan útmutatásokat és figyelmeztetéseket, amelyek azt gondolom, hogy kortól, helytől, időtől és személytől függetlenül mindenkire vonatkoznak. Hiszen más gyülekezetekben, más emberek életében is jelentkezhetnek azok a problémák, azok a kísértések, azok a tanácstalanságok, azok a kételyek, azok a bizonytalanságok, amelyek Timoteus gyülekezetében és magának Timoteusnak az életében, a gondolataiban megjelentek. Hiszen olyan veszélyek, olyan kérdések, bizonytalanságok voltak ezek, amelyek más ember számára is gondot és problémát jelenthetnek. De hát mik is voltak azok, amiktől Pál apostol a fiatal munkatársát meg akarta óvni? Az első, amelyet Pál apostol megfogalmazott, az úgy hangzott, hogy a szentségtelen és üres lármákat, a felesleges vitatkozásokat, azokat kerüld, mert istentelenségre vezetnek. Igen, olyan dolgok ezek, amelyek valóban zavart kelthetnek a hívő embernek az életében, a gondolataiban. A helytelenül magyarázott isteni üzenet az bizony nagyon nagy veszélyeket rejt magában, és hogyha nem vesszük észre őket időben, akkor nagyon súlyos, nagyon káros következményekkel is járhat. Olyan ez, mint a betegség. Elmegyünk az orvoshoz, elmondjuk neki a panaszainkat, és hogyha az orvos a testünknek a jelzései alapján nem a megfelelő diagnózist állítja fel, nem a megfelelő gyógymódot alkalmazza, akkor annak bizony nagyon súlyos lehet a következménye. Akkor hiába várjuk a javulást, a gyógyulást, az nem következik be, hanem éppen ellenkezőleg, talán még rosszabbodik is az állapotunk. Ugyanígy a rosszul értelmezett, a rosszul magyarázott ige a lelkünknek az életét rombolja és pusztítja. A rosszul magyarázott igének nem az lesz a következménye, hogy nyugalmat és békességet találunk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, a helyén van az életem, megtaláltam azt, amit kerestem, a jó úton járok, biztonságban vagyok, hanem éppen ellenkezőleg. Egyre nyugtalanítóbbak lesznek a kételjeim, egyre erősödik az útkeresésnek a kényszere, és ilyenkor történik meg az, hogy az ember rossz útra téved, rossz eszközökhöz nyúl. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a veszélyt. Nem szabad lekicsinyelnünk ezt a veszélyt, mert ez nem más, mint a gonosznak az eszköze. A gonosznak az eszköze, aki a támadásait a kezdet kezdetétől folytatja az ember ellen. Hiszen a hamis proféták, a tévtanítók már ott voltak a nép között az Ószövetség idején. Isten számtalanszor figyelmeztette már akkor az ő választott népét a profétái által arra, hogy ott vannak közöttük a hamis proféták, a hamis tanítók, akik rossz útra vezetik őket. Jézus halála, feltámadása után is számtalanszor jelentkeztek az álproféták, a hamis tanítók. Pál apostolnak nagyon sokszor meggyűlt a baja velük. Úgy az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is találkozunk velük, és Pál apostol szinte valamennyi a gyülekezetekhez írott levelében elhangzik a figyelmeztetés arra, hogy óvakodjanak a tévtanítóktól, hogy vessék ki maguk közül azokat, akik félre magyarázzák az Istennek az ígéjét. És én azt gondolom, hogy az ilyen hamis tanítók, az ilyen álproféták bizony ott vannak az egyház keretein belül a mai napig is, ha nem is konkrétan egy-egy személyhez kötve, úgy, mint ahogy ebben a felolvasott igerészben említ az apostol név szerint két ember, de bizonyos közösségek, csoportok által, akik az Isten igéjét a maguk akaratára akarják formálni, akik az Isten igéjét próbálják a maguk céljaihoz igazítani, és nem a maguk életét akarják az Úr szavához alakítani, az Úr szava szerint élni. De akármilyen formában is jelentkezik ez a veszély, a lényeg vele kapcsolatban az, amit Pál apostol leír. Az igazság igéjét helyesen kell hasogatni. Nagyon jó ez a hasonlat. Hiszen az ember azt gondolná, hogy fát vágni, fát hasogatni, az nem egy bonyolult feladat. Az bárki megteheti, csak egy fejsze és egy kis erő kell hozzá. De ez nem így van. tudni kell azt, hogy hova üssünk a fára, hogy az valóban szépen elhasadjon, és azután lehessen használni, és ne esetleg a balta szoruljon bele a fába, vagy a balta éle csorbuljon ki, akkor, hogyha nem a megfelelő helyre ütünk. Igen, ismerni, tudni kell azt, hogy hova üssünk, ahhoz, hogy jól hasadjon az a fa. Az Isten igéjének is megvannak a maga törvényszerűségei, amelyeket ismerni kell ahhoz, hogy felszínre tudjuk hozni az Úr beszédének a titkait és a csodáit. Nem rombolni kell az ígét, nem alakítani a magunk kívánsága, akarata, vagy netalán érdeke szerint, hanem meg kell keresni benne azt az üzenetet, amelyet Isten át akar adni az embernek. Ugye van az a nagyon szép ének, amelyet nem egyszer szoktunk énekelni, bár nincs benne az énekes könyvünkben, hogy az Úr csak annak fejti meg a titkait, a csodáit, aki alázatos szívvel és lélekkel boncolgatja az ő igéjét. Mert bizony ezek a hamisságok, amelyekre Pál felhívja a figyelmet, ezek a hamisságok időről időre megjelennek, és úgy terjednek, mint a fertőző betegség. Pál ebben a levélben konkrétan meg is mondja, meg is fogalmazza azt, hogy mi az a súlyos veszély, ami úgy terjed, mint a rákfekély, és amely feldúlja némelyeknek a hitét. Mi az a szentségtelen és üres lárma, az a felesleges vitatkozás, amire gondol, és amitől meg akarja óvni az ifjú Timóteust. Megnevez két embert, Himenéust és Filétust, akik azt tanították, hogy a feltámadás már megtörtént. A feje tetejére állították az ügy történetnek a sorrendjét. Az Új Szövetségben találkozunk egy másik ilyen tévtanítóval is, aki azt mondotta, hogy az ő keresztsége úgy tanítja a feltámadást, úgy közvetíti a feltámadást, hogy akik részesülnek benne, azok már nem is fognak meghalni, hanem örökké fiatalok maradnak, és úgy mennek át az üdvösségbe. Ugye, milyen megmosolyogni való ez a tanítás, pedig voltak, akik elhitték, és halkan jegyzem meg, hogy talán ma is lennének azok, akik elhinnének ilyen téves szavakat, ilyen hamisságot. Nos, ez a két ember, akiket Pál apostol meg is nevez, ők is ilyen, mondjuk úgy szellemi játékot űztek a feltámadásnak a tanával. Azzal a tanítással, amely pedig a mi keresztjén hitünknek az alappillére. Jézus Krisztusnak a valóságos testben való feltámadása. Olyan sarkalatos hitigazság ez, amely, ha veszélybe kerül, akkor a hitünk, a reménységünk, a magunk feltámadása, az örök élet, az üdvösség, a bűnbocsánat felől való reménységünk kerül veszélybe. És akkor valóban minden összeomolhat a lelkünkben, a szívünkben. Mert olyan tények ezek, amelyekre építünk. Amelyekre építjük az egész hit életünket. Pál nagyon éles szemmel felismerte, hogy ezek a tévtanítások, ezek a szellemi játékok milyen nagy veszélyt rejtenek magukban, és a számára ez teljességgel elfogadhatatlan volt, és ezért is emelte fel a szavát ellene. De rögtön utána, mint egy megerősítésként azt írja, mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma. Azt jelenti ez, hogy Istennek az egyházát nem ingathatják meg ilyen eltévejedések, mert rendíthetetlen a fundamentum, az alap, maga Jézus Krisztus. És az eltelt több száz, sőt, már több ezer esztendő is azt bizonyítja, hogy Pál apostolnak valóban igaza volt. Nem rendíthetik meg az ilyen eltévejedések az Isten egyházát. Gondot és problémát okozhatnak, küzdelmeket válthatnak ki, de meg nem rendítik. Ennek az igazságnak a pecsétje pedig az, hogy az Isten ismeri az övéit, méghozzá nem is akárhogy. Az az Isten ismeret, amellyel Isten ismer bennünket, az nem egy felületes ismeret, hanem csontig, velőkig ható ismeret. Olyan ismeret, amelyben nincs bizonytalanság, amely megingathatatlan. Isten ismer bennünket, hiszen ő alkotott, ő hívott életre bennünket. Ő látja minden gondolatunkat, minden érzésünket, látja azt is, amit talán még önmagunk elől is el akarunk titkolni. Ő előle el nem rejthetünk semmit, ő előle el nem bújhatunk, ő mindent tud rólunk. Még azt is, amit mi magunk sem tudunk talán önmagunkról. Ő jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. És nincsen olyan emberi tudás, erő vagy hatalom, bármennyire is sokan vannak, akik szeretnék ezt hinni önmagunkról, amely megingathatná azt a fundamentumot, amelyet egykor Isten vetett Krisztus által. Hiszen pontosan azért ajándékozta nekünk Isten egykor Krisztust, és az ő megváltó művét, mert ismer. Mert tudta azt, hogy a magunk erejéből nem tudunk szabadulni, abból a csapdából, amelybe a bűneink nyomán kerültünk. Isten nagyon jól tudta azt, hogy szabadulást csak ő adhat nekünk, és meg is adta. Ez az a fundamentum, amelyre felépítette az ő egyházát, és ezt emberi erő meg nem ingathatja. Most ugye akkor nyugodtan mondhatnánk azt, hogy jó, minden rendben van, hátradőlhetünk, nem fenyeget bennünket semmi. De azért nem ennyire egyszerű a dolog, mert Isten megadta a fundamentumot, de nekünk is kell tennünk valamit. Pál apostol sem fejezi be ezzel a Timoteusnak szóló intelmeit, hogy erős a fundamentum, megingathatatlan az alap, hanem folytatja a szavait. Elmondja még azt is, hogy álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Igen, az alap az erős, az megingathatatlan, hiszen az Isten tette le, ő építette fel, de a többi a mi dolgunk. Az épületet mi építjük fel. Csak akkor épülhetünk fel valóban lelki házzá, szent templommá, hogyha mindent megteszünk azért, hogy az az épület ugyanolyan erős és megingathatatlan legyen, mint az alap. Ezért kell elállnunk minden hamisságtól, a gonosztól, ahogy Pál apostol írja, mert csak akkor lesz az életünk olyan, amelyet nem tud elsodorni egyetlen támadás sem. Mert a gonosz támadása mindig ott van az életünkben. Mindig körülvesznek bennünket nap mint nap a kísértések. És ezek a támadások, ezek nem csak kívülről jöhetnek, hanem sokszor belülről is. Mert a gonosz nem egyszer ott van bennünk. A szívünkben, a lelkünkben ott van akkor, amikor szeretetlenek vagyunk, amikor gyűlölködünk, amikor irigykedünk, amikor üresség van bennünk, amikor nem látjuk meg az életünkben, a világban az Istennek a munkáját. Ott van bennünk akkor, amikor a másik ember ellen fordulunk, és még hosszan lehetne sorolni mindazokat a jelenségeket az életünkben, amelyek a gonosz munkái. Ott van bennünk akkor, amikor nem akarjuk meghalni, meghallani az egyetlen igaz szót, hanem amikor önmagunk akarjuk az életünket irányítani. Amikor azt mondjuk, hogy de igen, úgy legyen, ahogy én akarom, mert én tudom azt, hogy nekem mi a jó. Az én életem úgy akarom élni, ahogy én gondolom. Amikor nem tudunk alázatosak, megbocsájtók lenni. Ez mind-mind hamisság. És Pál apostol azt mondja, álljon el mindenki a hamisságtól, aki Krisztus nevét vallja, mert Krisztus és a hamisság nem egyeztethető össze. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Krisztus egész földi munkássága során olyan keményen harcolt a farizeusoknak a hamissága ellen. Az ellen, ahogy ők éltek, hogy mást mutattak kifelé, a világ felé, és más volt a lelkükben. És ezt Krisztus meg is fogalmazta, amikor azt mondotta, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Most ezen a mai vasárnapon, amikor elcsendesedünk, akkor azért imádkozzunk, hogy segítsen bennünket az Atyának és a Fiúnak a lelke abban, hogy meghalljuk, megértsük és elfogadjuk mi is Pál apostolnak az intelmeit, hogy ellene tudjunk állni a hamisságnak, a hitető beszédeknek, a szentségtelen és üres lármáknak, és ne akarjunk mást meghallani az életünkben, csak a tiszta evangéliumnak a szavát, az Istennek a beszédét. Azért imádkozzunk, hogy tudjunk az Isten előtt megállni azzal a tiszta szívvel, amely ahhoz kell, hogy értsük és szeressük az ő beszédét. Amen.